Miközben helyezkedünk néhány dolgot, tehát a hétfői társaság megírta az éhát, gondolom a társaság másik fele érdeklődött, hogy milyen volt. Az anyaggal kapcsolatban ugye az első 8 fejezet teljes egészében van, kivéve a 7-es fejezetet, és a vége felé van még a 15-6 fejezet körül van valami fogyasztói többlet, termelői többlet, rugalmasság, ezek a részek vannak a zárt helyi dolgozatban, tehát aki csütörtökön ír, annak számítási feladat is lesz a teljes árhatás szétválasztása, helyettesítési jövedelmi hatásra. A mai anyag nem lesz benne a zárt helyi dolgozatban, a hétfői csoportnak pedig a következő ZH-ban lesz ez a szétválasztás. Jó? Foglaljunk helyet szép lassan. Na nézzük akkor a következő anyagunkat, amivel foglalkozunk a mai alkalommal. Tehát eddig azt néztük meg, hogy a fogyasztó hogyan dönt akkor, amikor az árupiacon vevőként jelenik meg. Azt mondtuk, hogy ha az árupiacon vevőként jelenik meg, akkor a célja a szükséglet kielégítés maximalizálása. És azt mondtuk, hogy a döntés meghozatalában figyelembe kell venni a költségvetési korlátokat, tehát a korlátozó tényezőket. Ezt felírtuk úgy, hogy az X termék vásárlására fordított jövedelemrész plusz az Y termék vásárlására fordított jövedelemrész, és ez alapján határoztuk meg a termék keresletét, mégpedig úgy, hogy egy optimalizálást csináltunk. Nyugalom egy kicsit, most már jó, szépen lassan csendesüljünk el. Van-e valami kérdés mindjárt az elején? Na tehát eddig azt mondtuk, hogy úgy optimalizál, hogy megnézzük, hogy a helyettesítési határráta a két termékre vonatkozóan hol lesz egyenlő a termékek árarányával, és ez alapján meg tudtuk határozni az X termék keresletét, illetve az Y termék keresletét. A mai órán azt fogjuk megnézni, hogy mi van akkor, hogyha a vevő eladó lesz, hiszen azt mondtuk, hogy a fogyasztónak ezt a jövedelmet valahonnan meg kell szerezni. Tehát azt a kérdést járjuk ma körbe, hogy a fogyasztónk honnan szedi a jövedelmét, honnan fog származni az a pénz, amit az árupiacon vevőként elkölthet. Ugye alapvetően, amikor eladóként viselkedik, akkor is a szükséglet kielégítését akarja maximalizálni, és az ehhez szükséges pénzt akarja beszerezni. Ehhez az input piacon, a termelési tényezők piacán eladóként kell fellépnie, és ami a tulajdonában van, azt értékesítve tud pénzjövedelemre szert tenni. Alapvetően három esetet fogunk megvizsgálni. Az első eset az lesz, hogy a fogyasztónk részt vesz egy termelési folyamatban, maga is termel, előállít X terméket és Y terméket, ezeket a piacon értékesítve jövedelemhez jut, és majd ezt a jövedelmet fogja elkölteni azon árukombinációra, amire neki szüksége van. A másik eset az lesz, hogy mivel a fogyasztó rendelkezik munkavégző képességgel, ezért ezt is értékesítheti a termelési tényezők piacán, hiszen a vállalatoknak szüksége van munkaerőre, mert ezeket felhasználva tudják előállítani a termékeket. A harmadik eset pedig az lesz, hogy előfordulhat, hogy a fogyasztó nem költi el az összes pénzbeli jövedelmét, hanem megtakarít, tehát csak egy részét fogyasztja el a jelenben, megtakarít, és ezt a megtakarított pénzmennyiséget kölcsön adja valakinek, valamelyik más gazdasági szereplőnek. Ez a gazdasági szereplő a kölcsönt idővel visszafizeti kamatostul, és ezáltal a fogyasztónknak több jövedelme lesz, mint a kölcsönadás időpontjában. Tehát ezt a három esetet fogjuk megnézni. Ugye a célunk továbbra is a szükségletkielégítés maximalizálása lesz. Itt is lesznek korlátozó tényezők, Ezek a korlátozó tényezők, amiket majd figyelembe veszünk, függnek attól, hogy melyik piacon leszünk. Ilyen korlátozó tényező lehet például az, hogy mekkora a munkabér, hogyha a munkaerőpiaci döntéseit nézzük. Ilyen tényező lehet a kölcsönadásnál a kialakuló kamatlábnak a nagysága, vagy a termelés során, hogy mennyire tudja eladni a megtermelt termékeket. Tehát korlátozott tényező lehet például az X termék, Y termék ára, a munkabér, amit jelöljünk W-vel, illetve lehet ilyen a piaci kamatláb, amit jelöljünk R-rel. Na most ilyen korlátok mellett fogjuk tehát megnézni, hogy az eladónk hogyan viselkedik. Induljunk ki először abból, hogy a fogyasztónk maga is termel, tehát az első eset, amit megnézünk, hogy a fogyasztó termékeket állít elő, termelési folyamatot végez. A termelési folyamat eredményeként megtermel a feltételezésünk szerint bizonyos mennyiségű X terméket, illetve Y termék mennyiséget. Ezeket az induló készletébe tesszük be. Tehát itt beszélünk egy induló készletről. Ez az induló készlet azt az XY termék mennyiséget jelöli, amivel a fogyasztó rendelkezik, mielőtt még kilépne az input piacra. Jelöljük ezt így. Tehát az X termékben, az induló készletben meglévő X termék mennyiség, illetve az induló készletben meglévő Y termék mennyiség. Na most itt az elemzés során megkülönböztetjük majd a bruttó és a nettó keresletet. A bruttó kereslet az a termék mennyiség, amit a fogyasztó meg akar vásárolni, el akar fogyasztani. Tehát majd, amikor az optimális fogyasztási szerkezetét meghatározzuk, az itt kapott XY termék mennyiség jelenti a fogyasztónknak a bruttó keresletét. Mivel a fogyasztónak van egy induló készlete, van valamennyi XY termék mennyiség, amit ő megtermelt, ezért ezt a mennyiséget, ami a bruttó keresletben benne van, nem kell teljes egészében megvenni, hanem csak a bruttó kereslet és az induló készlet különbségét kell a piacról szereznie, ez lesz a nettó kereslet. Tehát még egyszer megkülönböztetjük itt az induló készlet miatt a bruttó és a nettó keresletet, a bruttó kereslet, amit fogyasztani akar, a nettó kereslet, amit a piacról meg kell neki szerezni, meg kell vásárolni. Na most nézzük meg, hogy ebben az esetben hogyan néz ki a fogyasztónknak az optimális választása. A korábbiaknak megfelelően feltételezünk két terméket, ugye két termékes modellben leszünk, az X és Y terméket, és feltételezzük, hogy a fogyasztónk rendelkezik ezzel az induló készlettel, tegyük ide ezt az induló készletet. Ez azt jelenti, hogy anélkül, hogy piacra menne, ennyi X termékkel, ennyi Y termékkel rendelkezik, azért, mert ő maga is termel. Tegyük föl, hogy a piacon a termék árak PX, PY. A termékek árarányai meghatározzák azt nekünk, hogy ez az induló készlet mennyit ér a termelőnek, vagyis a fogyasztónknak. Ugye, ha kiviszi az összeset a piacra, és eladja, akkor az a jövedelem, amit az eladás révén szerez, az úgy írható fel, ugye az X termék indulókészletben lévő mennyiségét, ha eladjuk, ekkora jövedelemre tesszed, plusz az indulókészletben lévő Y termék mennyiséget, ha eladjuk, ekkora jövedelemre teszünk szert. Ez lesz a rendelkezésre álló jövedelme, és ezt a jövedelmet költi el majd az X termék vásárlására, illetve az Y termék vásárlására. Tehát ugyanúgy, mint ahogy eddig, a korábbiakban meghatároztuk, a költségvetési egyenesünk meredekségét a termékek áraránya határozza meg. Tehát itt a meredekség az PX per PY lesz, vagyis ugye azt jelenti, a negatív előjel az azt jelenti, hogy szűkösség van, tehát adott jövedelem korlát mellett csak úgy növelhetem az X elfogyasztott mennyiségét, ha az Y valamennyi részéről lemondok. Ez a mínusz előjel, az árarány pedig azt mutatja meg, hogy a piac hogyan értékeli az XY terméket egymáshoz viszonyítva. A költségvetési egyenesünkben ami újdonság az az, hogy van indulókészletünk, ez határozza meg a jövedelmet az árakkal, tehát a költségvetési egyenes át kell, hogy menjen ezen az indulókészleten. Amennyiben például tételezzük fel, hogy az X termékünkből mondjuk van 40 darab, az Y termékből legyen 50 darab, az X termék ára legyen mondjuk 10, és az Y termék ára legyen 20, akkor az a jövedelem, amit a fogyasztó elkölthet, az 40-szer 10 plusz 50-szer 20 lesz, tehát az 1400. Ezt az 1400-at költheti majd el az X termék vásárlására, valamint az Y termék vásárlására. Tehát a költségvetés egyenesünkkel meghatározzuk azokat az XY jószág kombinációkat, amit adott indulókészlet és adott piaci árak mellett a fogyasztó meg tud vásárolni. Na most ehhez felrajzoljuk a fogyasztó preferencia rendszerét a két termékre vonatkozóan. Legyen ez az U0, U1. És ahogy megszoktuk, a fogyasztó azt a fogyasztási szerkezetet fogja kiválasztani, azt az XY termékkombinációt választja, amely mellett az elérhető hasznossági szint a legnagyobb. Ugye az U1-ről fog választani, ez lesz az optimális fogyasztási szerkezete. Jelöljük ezt A ponttal. Na most azt látjuk, hogy a fogyasztónk indulásként rendelkezik ezzel a termékmennyiséggel, de ő ennyit szeretne elfogyasztani. Tehát meg tudjuk határozni a bruttó keresletét. Tehát a bruttó kereslete a fogyasztónknak az az X csillag, Y csillag lesz. Ez az, amit meg akarna vásárolni a piacról, de rendelkezik induló készlettel, ezért a nettó kereslete, ugye az X csillagból ki kell vonni az induló készletben lévő X termék mennyiséget, és amit kapunk, azt kell majd ténylegesen megvásárolni a piacról. Tehát ennyit szeretne fogyasztani, ennyi már a birtokában van, mert megtermelte. Ez azt jelenti, hogy indulásként kevesebb X termékkel bír, mint amennyit fogyasztani szeretne, tehát a kettő közötti különbségét meg kell venni. Tehát az X termék esetében vevőként fog megjelenni az X termék piacán. Nézzük meg, hogy mi a helyzet az Y termék esetében. Azt fogjuk látni, hogy az Y termék esetében az induló készletben ekkora mennyiség van, az optimális fogyasztási szerkezetben ennél kevesebb mennyiség. Ez azt jelenti, hogy most a fogyasztó kevesebbet szeretne fogyasztani, mint amennyi termékkel bír, a kettő különbségét el tudja adni. Tehát a jövedelmét onnan fogja szerezni, hogy meg tudja venni az X terméket, hogy eladja az Y-t az adott piaci áron, ezt a különbözetet. Tehát az Y terméknek a nettó kereslete az Y csillag mínusz az induló készletben lévő Y termék mennyiség. Jelen esetben az induló készletnek a nagysága nagyobb, tehát eladó lesz, ebből jövedelemre tesz szert, és ezt a jövedelmet tudja elkölteni az X termék vásárlására, hogy mennyit akar venni, azt a nettó kereslet alapján tudjuk meghatározni. Tehát látjuk, hogy itt a nettó kereslet pozitív, nagyobb az X, mint az indulókészletben lévő mennyiség. Ilyenkor, ha pozitív, akkor vevő lesz, az adott termék vevője lesz a fogyasztó. Ebben az esetben pedig az indulókészlet nagyobb, mint a bruttó kereslet, tehát a nettó kereslet negatív értéket vesz fel, ilyenkor eladóként lép fel a vállalat. Na most előfordulhat az is, hogy a fogyasztási szerkezet, az optimális fogyasztási szerkezet ide esik, tehát úgy alakul a közömbösségi görbe, hogy itt alakul egy érintési pont. Ebben az esetben megfordul a helyzet, tehát a fogyasztó az X termékből eladó lesz, és az Y termékből vevő lesz. Na most itt az ábrán hasonló dolgokat látunk, tehát meghatározhatjuk az optimumot, és ennek segítségével értelmezhető a bruttó és a nettó kereslet. Nézzük meg a továbbiakban azt, hogy mi történik akkor, hogyha az induló készletünk változik. Na most, ha az induló készletünk változik, akkor különböző esetek következhetnek be. történhet olyan változás, aminek az eredményeként a költségvetési korlátunk kifele mozdul el. Tehát eredetileg legyen ez a induló készlet, és most olyan változás történik, hogy mondjuk az X és az Y termékből is többet tud előállítani a fogyasztónk, és ennek eredményeként adott termékárak mellett a költségvetési korlátunk erre kifele elmozdul. Tehát ez azt jelenti, hogy úgy változik meg az indulókészletnek a mennyisége, hogy mind a két termékből többet vásárolunk, vagy többet tudunk eladni, többet termelünk, ezért többet tudunk eladni, és az eladás révén több jövedelemhez jutunk. Bekövetkezhet olyan változás is, amikor a költségvetés egyenes erre befele tolódik, változatlan árarányok mellett, ekkor az történik, hogy az indulókészletben lévő termék mennyiségek változnak, emiatt a fogyasztó a piacon a korábbinál kevesebb nominális jövedelemhez juthat, ennek megfelelően a költségvetési halmaza beszűkül. És lehet olyan eset is, amikor az indulókészletben olyan változás következik be, hogy mondjuk egyik pontból a másik pontban elmozdulok, tehát ilyenkor nominális értéke nem változik meg az induló készletnek, viszont az összetétele pont úgy változik, hogy a nominál jövedelem változatlan, az X mennyisége nő például, és az Y-é csökken. Na most nem csak az induló készlet változhat meg, hanem megváltozhat valamelyik termék ára is. Nézzük meg azt, hogy mi történik akkor, hogyha az X termék ára változik. Hogyha az X termék ára megváltozik, akkor tulajdonképpen az fog történni, hogy ahogy megszoktuk, hogy a termékek áraránya módosul, az árarány változás miatt a költségvetési egyenesünk meredeksége is változik. Tehát például, hogyha a PX nő, akkor az azt jelenti, hogy a költségvetési egyenes meredekebb lesz, ennek megfelelően a költségvetési egyenesünk erre befele fordul el. Az induló készlet körül kell elfordulnunk, hiszen ennek az induló készletünk mennyisége nem változik, csak az a jövedelem, amit ez érint. Amennyiben az X termék ára csökken, akkor laposabb lesz a költségvetési egyenesünk, tehát az indulókészlet körül errefele fordul el. Tehát ilyenkor a költségvetési egyenesünk meredeksége fog változni. Na most nézzük meg egy egyszerű esetben, viszonylag kevés vonallal, hogy mi fog történni ilyenkor. Tegyük fel indulásként, hogy a kiinduló helyzetünkben ugye ekkora az X termék bruttó kereslete, ekkora az X termék induló készlete, az Y terméknél ennyi az készletmennyiség, és ekkora az optimális választás, tehát a bruttó kereslete. Most nézzük meg, hogy mi történik akkor, ugye ez azt jelenti, hogy X termékből vevők vagyunk. Nézzük meg, mi történik akkor, hogyha az X termék ára csökken. Ha az X termék ára csökken, akkor a költségvetési egyenesünk el fog fordulni, laposabb lesz. Ez azt jelenti majd nekünk, hogy a fogyasztónk nem fog megmaradni ezen a közömbösségi görbén, hanem egy magasabban fekvő közömbösségi görbéről tud választani. Azt fogjuk látni, hogy most az optimális fogyasztási szerkezete X csillag vessző lesz, tehát növeli az X elfogyasztott mennyiségét. Ugye a nominális jövedelem növekedése miatt növelheti az Y fogyasztását is. Tehát gyakorlatilag azt látjuk, hogy itt vevő volt, és a változások eredményeként továbbra is vevő marad. Ez a következtetés logikus is, hiszen az X termék ára csökkent, és a csökkenő termékből a korábbinál többet fog vásárolni. Tehát azt lehet elmondani, hogy amennyiben a termék ára csökken, akkor az a fogyasztó, aki a termékből vásárolt, az továbbra is vásárlóként fog megjelenni, viszont hogyha a termék ára emelkedne, akkor egy ilyen biztos változást nem tudunk mondani. Mert ha a vevő indulásképpen, tehát a fogyasztó indulásként vevő volt, és az ár emelkedik, akkor nem biztos, hogy vevő marad, hiszen megdrágul számára ez a termék, előfordulhat, hogy átvált vevőből eladóvá. Tehát attól függően, hogy milyenek a preferenciái, áremelkedésnél ez a fogyasztó átválthat vevőről eladóvá. Lehet, hogy neki az jobban meg fogja érni. Vagy abban az esetben, hogyha az X termékből a vevőnk eladó lenne, és az X termék ára megemelkedik, akkor az a logikus, hogy áremelkedés után is eladó marad, hiszen a megdráguló termékből érdemes neki még többet értékesíteni. Viszont ha az X termék ára csökken, akkor nem biztos, hogy eladó marad, lehet, hogy átvált vevőre attól függően, hogy milyen a preferencia rendszere. Tehát ilyenkor csak bizonyos irányú változást lehet megjósolni, tehát áremelkedés esetén, amennyiben a fogyasztó eladó volt, akkor eladó marad, illetve árcsökkenés esetén, amennyiben a fogyasztó vevő volt, akkor vevő is marad. Az ellenkező változásokat nem tudjuk biztonsággal megjósolni. Na most itt a múltkor megcsináltuk a múlt héten azt, hogy a teljes árhatás szétbontható a helyettesítési hatásra és a jövedelmi hatásra. Ha emlékszünk rá, a teljes árhatás azt mutatta meg nekünk, hogy ha a termék ára változik, akkor ennek az árváltozásnak a következtében mennyiben fog megváltozni a kereslet. Ebből a helyettesítési hatás az árarány változás miatt bekövetkező keresletváltozást jelentette, tehát áremelkedésnél relatíve megdrágul a termék, ezért abból kevesebbet fogyasztok. Emiatt ez mindig negatív előjelű volt, és volt egy másik hatás, ezt jövedelmi hatásnak hívjuk, ami azzal kapcsolatos, hogy az árváltozás megváltoztatja a nominál jövedelem reál értékét, és emiatt változik a kereslet, tehát itt a reál jövedelem változása miatt bekövetkező keresletváltozás, ez lehet negatív vagy pozitív, ugye láttuk a múltkor, hogy az inferior jószágok esetében ez pozitív. Tehát amikor a jövedelmi hatást szétválasztottuk, akkor változatlan nominál jövedelem volt. Most ebben, hogy bevezetjük az indulókészletet, és az indulókészlet megadja nekünk a fogyasztó nominál jövedelmét a piaci árakkal, ezzel beépül ide a teljes árhatásba egy harmadik hatás, amit úgy hívunk, hogy készletjövedelmi hatás. Ez a készletjövedelmi hatás, ez azzal kapcsolatos, hogy az árváltozás miatt az induló készletnek az értéke is megváltozik, tehát a nominál jövedelem is megváltozik. Tehát ez a készletjövedelmi hatás, ez a nominál jövedelem változása miatti keresletváltozás lesz. Tehát most gyakorlatilag a teljes árhatás három részből fog állni, a helyettesítési hatás, normál jövedelmi hatás, amiről a múltkor beszéltünk, a múlt héten, illetve a készletjövedelmi hatás. A helyettesítési hatás még egyszer az árarányváltozás miatti keresletváltozás, a normál jövedelmi hatás az a reál jövedelem változása miatti keresletváltozás, és a készletjövedelmi hatás pedig a nominál jövedelem változása miatti keresletváltozás. Hogy legyen egy kis jó hír, ezzel nem kell számolnunk, csak a logikáját kell tudnunk, hogy van egy ilyen készletjövedelmi hatás, tehát számítási feladatokat nem kell csinálnunk. Tehát itt látjuk azt az esetet, amikor a fogyasztónk maga is termel, és ezt a megtermelt terméket viszi a piacra, ez alapján határozza meg, hogy miből mennyit kell vásárolni. Az képen, fönn a dián látjuk a bruttó és a nettó keresleti függvénynek a meghatározását. Ha megnézzük, akkor a középső ábra mutatja nekünk a bruttó keresletet, bár nem nagyon látszik az a piros vonal, ez azt mutatja meg, hogy különböző ár mellett a fogyasztó az optimális választásában mennyi terméket szeretne az X termékből venni. A függőleges egyenes a kínálatot jelenti, amennyit a fogyasztó a piacra vinne, és attól függően, hogy ez pozitív vagy negatív, ez a különböző ártartományoktól függ, meghatározhatjuk a nettó keresletet, illetve a nettó kínálatot. A meccéspont meghatároz nekünk egy olyan árat, aminél ha drágábban lehet eladni a piacon, akkor a fogyasztónk az eladóként fog megjelenni, tehát ahogy az ár emelkedik, úgy egyre többet a megtermelt X termékből eladásra felkínál, illetve ha az ár csökken, ez alá az egyensúlyi ár alá csökken, akkor pedig vevőként fog megjelenni a bruttó keresleti függvénye alapján. Tehát itt azt láthatjuk, hogy hogyan jelenik meg ténylegesen a piacon az X termék kereslete kínálata az árak függvényében. Na most nézzük meg a következő lehetőséget, azt, amikor a fogyasztó a munka erejét viszi a piacra, a munka erejét akarja értékesíteni. Ugye itt a fogyasztónk továbbra is a szükséglet kielégítését akarja maximalizálni, ehhez értelmeznünk kell egy hasznossági függvényt. A hasznossági függvénye a fogyasztónknak most nem két termékre fog vonatkozni, hanem vonatkozik a fogyasztásra és a szabadidőre. A szabadidő az az a időmennyiség, amiről dönthet, hogy mivel tölti el. Elvileg itt a modellünkben eltöltheti azzal, hogy munkát vállal a szabadidejéből, illetve lehet az, hogy a szabadidejében valami egyebet csinál, kirándul, vásárolgatni megy el, tehát különböző szórakozással tölti el. Feltételezzük, hogy a fogyasztónknak van egy maximális szabadidő mennyisége, ezt jelöljük R felülvonással. Például, hogyha napi munkakínálatot akarunk meghatározni, akkor a napi szabadidő maximuma lehet 24 óra. De hogyha azt vesszük, hogy a 24 órát nem akarjuk teljesen munkaidővel tölteni, hanem mondjuk naponta alszunk 7 órát, tehát az alvás az 7 óra mondjuk, akkor naponta ez a szabadidő mennyisége, ez 24 mínusz 7, tehát 17 óra lesz. Tehát 17 óra lesz, amiről dönthet a fogyasztónk arról, avval kapcsolatban, hogy munkát vállal-e, ugye lehet bármennyit órát ebből vállalni. A másik dolog, ami a szükséglet kielégítéshez hozzákapcsolódik a preferenciáihoz, az a fogyasztás. Ugye a fogyasztást akarjuk úgy megoldani, hogy lehető legmagasabb szinten elégítsük ki a szükségleteinket. Ez a fogyasztás itt egy összevont jószág lesz. És ha emlékszünk rá, az összevont jószágnál az árat egységnyinek vesszük. Tehát ennek megfelelően a közömbösségi tér, amiben most mozogni fogunk, az így néz ki, a függőleges tengelyen szerepel a fogyasztás. Mivel az ára egységnyi, ezért ezen a tengelyen jövedelemben mérjük, tehát a fogyasztásra fordítható jövedelem szerepel, és itt ezen a vízszintes tengelyen a szabadidő mennyisége lesz, és minden egyes pont egy szabadidő mennyiség fogyasztás kombinációt jelent, tehát egy CA mennyiségű szabadidő, fogyasztás, erre mennyiségű szabadidő, és bárhol letesszük a krétát, egy ilyen kombináció lesz. Na most kérdés az, hogy amennyiben mondjuk a preferenciáinkat ezekkel a közömbösség görbékkel leírhatjuk, ugye hasonlóan, mint korábban leírtuk, akkor melyik lesz az a közömbösség görbe, amiről mi választhatunk? Célunk az, hogy minél magasabban fekvő közömbösség görbéről válasszunk, hiszen annál nagyobb szükségletkielégítést, hasznossági szintet érünk el. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk határozni, figyelembe kell venni a korlátozó tényezőket. A korlátozó tényező az egyrészt lesz ez a maximális szabadidőmennyiség, ami alatt én munkát vállalhatok, illetve korlátozó tényezőként figyelembe kell venni azt, hogy mekkora munkabért kaphatok. Tehát például mondjuk, hogyha 17 órán van, és a munkabér mondjuk 1000, akkor a munkával szerezhető jövedelmünk lesz 17 ezer forint naponta maximum. Tehát egyszerűen a munkabér és a rendelkezésre álló maximális szabadidő mennyisége meghatározza nekünk a munkával szerezhető maximális jövedelmet. Ugyanakkor előfordulhat a gyakorlatban olyan eset, amikor rendelkezünk nem munkával szerezhető jövedelemmel, például ösztöndíjjal, családi pótlékkal, jelöljük ezeket a jövedelmeket M-mel, ez a nem munkával szerezhető jövedelem, és ennek megfelelően, ha ezeket felhasználjuk, felírhatjuk a költségvetési egyenesünket. A költségvetési egyenesünk a következőképpen fog nézni, kinézni, tehát van egy nem munkával szerzett jövedelem, plusz a szabadidő maximális mennyisége szorozva a munkabérrel, így megkapjuk a munkával szerezhető jövedelmet. Tehát ez adja nekünk azt a jövedelmet, amit majd elkölthetek szabadidőre, illetve fogyasztásra. Tehát ugye mivel a fogyasztásnak az ára egy, tehát a PC/C, ez a fogyasztásra költött jövedelemrész, plusz V/R, tehát ez a fogyasztásra költött jövedelemrész, ez pedig a szabadidő vásárlására költött jövedelemrész. A munkabért felfoghatjuk úgy, mint a munkaerőnek az ára, illetve a szabadidő alternatív költsége. Amikor a szabadidő mellett döntök, tehát hogy növelem a rendelkezésre álló szabadidőt, akkor ez azt jelenti, hogy feláldozok bizonyos munkajövedelmet, amit a munkavégzéssel nyerhettem volna. Tehát ezért értelmezhetjük úgy, hogy a munkabér a szabadidő alternatív költsége feláldozott haszna. Tehát ez lesz a költségvetési korlát, ugye mivel PC az 1, ahogy megbeszéltük az összevont jószág miatt, ezért ezt úgy írhatjuk fel, hogy C plusz V/R. Tehát a költségvetési korlátunkat, ha ábrázoljuk például, mondjuk itt van a költségvetési korlátunk, akkor meghatározhatjuk az optimális fogyasztási szerkezetet. Az optimális fogyasztási szerkezetünknél az ábrán, ahogy berajzoltam, ennyi lesz a rendelkezés, vagy ennyi lesz a választott szabadidő mennyiség, és ennyi lesz a fogyasztás mennyisége. Itt, ha jól látjuk, akkor egy érintési pont van. Ebben az érintési pontban a költségvetési egyenesünk meredeksége meg fog egyezni a helyettesítési határrátával. Nézzük meg, hogy mit jelent most a helyettesítési határráta. Ugye itt a két dolog, amire vonatkozik a hasznosság, a szabadidő és a fogyasztás. Tehát ahogy a közömbösségi görbénknek mondjuk ebből az A pontjából a B pontjára mozdulok, akkor az történik, hogy a szabadidő mennyiségét növelem, és ennek érdekében lemondok valamennyi fogyasztási lehetőségről. Tehát ezt a helyettesítési határrátát én felírhatom úgy, hogy MUR per MUC, tehát a szabadidő határhaszna osztva a fogyasztás határhasznával. A közömbösségi görbe adott pontjához húzott érintő, tehát ezzel az arányjal határozható meg. A költségvetés egyenesünk meredekségét, ugye az árarányok határozzák meg, itt az árarány V per PC, ugye a PC az 1, tehát az árarány az a munkabérrel lesz egyenlő, tehát ebben az optimális fogyasztási szerkezetben a helyettesítési határráta a munkabérrel lesz egyenlő. Na most, ha meghatároztuk az optimális választásunkat, akkor meg tudjuk határozni azt is, hogy mennyi lesz a munkakínálat. A munkakínálatát úgy tudjuk kiszámolni, hogy vesszük a rendelkezésre álló maximális szabadidőt, abból kivonjuk azt a szabadidő mennyiséget, amit mi adott feltételrendszer mellett választottunk, és ezzel meg fogjuk kapni, hogy adott munkabér mellett mennyi lesz a munkaerő kínálata a fogyasztónak. Na most, ha ebbe a logikába berakjuk az induló készletet, ahogy az előzőekbe beraktuk, akkor az ábránk annyiban módosul, Rendben van így, vagy van kérdés? Tehát nézzük meg az ábránkat. Tehát tegyük fel, hogy a rendelkezésre álló szabadidő maximuma ennyi. Tehát mondjuk 17 óra, ahogy az előbb megegyeztünk, itt lenne a 24, és van egy nem munkával szerzett jövedelem, ami meghatározza nekem a maximális fogyasztást. Tehát mit tudom én, van 2000 forintom, és ennyit költhetek maximum fogyasztásra. Ez meg fogja határozni nekem az induló készletnek a nagyságát. Ezen az induló készleten átmegy egy költségvetési egyenes, aminek a meredekségét a munkabér határozza meg, tehát a munkabérnek a nagysága. Abban az esetben, ha a munkabér emelkedik, akkor ez a költségvetési egyenes elfordul. Ha a munkabér csökken, akkor kevésbé meredek lesz. Tehát ilyen elfordulások történhetnek attól függően, hogy a munkabér milyen irányban változik. Tehát még egyszer, az induló készlet körül fog elfordulni. Ha a munkabér emelkedik, akkor meredekebb lesz, ha csökken, akkor laposabb lesz a költségvetési korlátunk. Na most igazából ugye a halmazból, ilyenkor a döntési halmazból kiesik ez a rész, mert ezek a kombinációk nem jöhetnek szóba, hiszen a 24 órát nem fogom teljes egészében munkavégzéssel eltölteni, tehát a költségvetési halmaz, amiből választok alaphelyzetben, ez lesz az egyenes töréssel, illetve az alatta elhelyezkedő pontok, és hogyha berajzolom a költség vagy a közömbösség görbét, akkor meghatározható az optimális szabadidő mennyiségünk. Tehát hasonló logikával, mint az előbb. Ugye itt ennyi van, hogy az induló készletet bejelöltük. Na most érdemes megnézni, hogy a béremelés hatása milyen lesz. Ugye alapvetően, ha béreket emelünk, akkor a költségvetési egyenesünk meredekebb lesz, tehát emeljük meg a bért, ez lesz az új költségvetési egyenesünk. Ennek megfelelően magasabban fekvő közömbösség görbére térhetek át. Most az optimális fogyasztási szerkezetem itt alakul ki. Ennek megfelelően az új szabadidő mennyiség választásom kevesebb lesz, mint az előző időszakban. Tehát lehet egy ilyen választási eredmény is. Ez avval a logikával vezethető le, hogy mivel emelkedik a munkabér, a szabadidő megdrágul számomra, ezzel a szabadidő alternatív költsége is ugye megnőtt, emiatt belép egy helyettesítési hatás, a megdráguló szabadidő iránti keresletemet csökkentem, és így nagyobb lesz a munkakínálatom. Ugyanakkor a munkabér emelkedésével megváltozik a jövedelmem is, és itt is belép egy jövedelmi hatás és egy készletjövedelmi hatás, és ezek lehetővé teszik, hogy előfordulhat olyan eset is, amikor a munkabér emelkedésének hatására, tehát például, hogyha tovább emelem a munkabért, mondjuk bekövetkezik egy ilyen mértékű munkabér emelés, és berajzolom a közömbösség görbémet, akkor előfordulhat, hogy most az optimális munkamennyiség választ, szabadidő mennyiség választása csökken, és emiatt a növekvő bér ellenére csökkenő lesz a munkaerő kínálatom. Tehát a munkaerő kínálati függvény attól függően, hogy ez a normál jövedelmi hatás és a készletjövedelmi hatás hogyan ellensúlyozza a helyettesítési hatást, ilyen érdekes formát vehet föl, mint ahogy az ábrán látjuk a jobb oldali részén. Azt látjuk, hogy bizonyos nominál bérig a munkakínálat pozitív meredekségű, tehát azt fogjuk látni, hogy ameddig a nominál bér el nem ér egy valamilyen szintet, addig a bér emelkedésre növekvő munkaerő kínálattal fogunk reagálni. Viszont, hogyha ennél magasabb lesz a munkabér, akkor elkezd visszahajlani ez a munkakínálat. Tehát ilyenkor mindjárt. Ilyenkor növekvő bérnél csökken a munkaerő kínálatunk. Mondjad, légy szíves. A kéket még egyszer? Tehát itt az történt, egy pillanatra lépjünk akkor ehhez az ábrához. Tehát alapvető helyzetben volt a fehér költségvetési egyenes, ehhez a sárga közömbösség görbe tartozott. Az optimális választás szerint a fogyasztónk ennyi szabadidőt választ. Megemelkedik az órabér, ennek megfelelően egy piros költségvetési egyenesre tudunk lépni, tehát nagyobb lesz. Berajzoljuk a közömbösség görbéjét a fogyasztónknak, az optimális választása R-csillag vesző. Ha megnézzük, ez kisebb szabadidő választás, tehát a béremelés miatt a fogyasztó csökkenti a szabadidő mennyiséget, és ezáltal a munka kínálata nőni fog. Tehát ennek az lesz a következménye, hogy a munka kínálat elkezd emelkedni. És azt rajzoltam még itt be, hogy elképzelhető olyan mértékű béremelés, például a kék költségvetési egyenesnél, ahol a fogyasztó preferenciái szerint, nézzük meg, már nem nő a kínálat, hanem elkezd csökkenni. Tehát bizonyos nominál bérszint felett, az órabérek bizonyos emelkedése után át fogunk térni erre a szakaszra, amikor a bérek további emelése a munkakínálatot elkezdi csökkenteni. Tehát amikor itt ezeknek az alakulását meghatározzuk, akkor vizsgálni kell a helyettesítési hatás, jövedelmi hatás és a készletjövedelmi hatásnak a nagyságát. Ebben a részben a helyettesítési hatás dominál, ebben a részben pedig a jövedelmi hatások fognak dominálni. Na most a másik kérdés, ugye itt az ábrán látjuk ennek a levezetését, hogy a különböző optimális választásokból hogyan lesz ez a visszahajló függvény, vagy szakasza a kínálati függvényünknek. Na most a munkakínálat változásánál vizsgálhatjuk azt is, hogy nem a munkabér emelkedik meg, hanem csak a túlóra bér. Ebben az esetben a következő dologról van szó. Tehát kiindulásként vesszük a megszokott helyzetet. Van a fogyasztás, illetve a szabadidő. Legyen a költségvetési korlátunk ilyen. Tehát itt van a nem munkával szerzett jövedelem, ami meghatározza a maximális fogyasztást, az R felülvonás. Az optimális fogyasztási szerkezet kiválasztásához határozzuk meg a költségvetési egyenesünk mellé a közömbösség görbét. Ezzel meghatározzuk, hogy a fogyasztónk ennyi munkát szeretne vállalni, ami úgy határozódik meg, hogy LS egyenlő R felülvonás mínusz R csillag. Na most abban az esetben, ha túlóra bért fizetnek, akkor az történik, hogy a munkáltató szeretné rávenni a munkavállalót, hogy ennél kisebb szabadidőt válasszon, ennek megfelelően hajlandó az órabért megemelni. Az órabér emelésének következtébe, de csak innen, megnő a meredeksége a költségvetési korlátnak, és ez lehetővé teszi a fogyasztónk számára, hogy magasabban fekvő közömbösség görbéről válasszon. Tehát a túlórabér emelése miatt a költségvetési korlát kibővíti a választási lehetőséget, ezáltal megnyílik a lehetőség a fogyasztónk előtt, hogyha növeli a munkakínálatát, vagyis csökken a szabadidő mennyiség, akkor a korábbinál jobb helyzetbe kerüljön, magasabb szükséglet kielégítésre tegyen szert. Tehát azt fogjuk látni, hogy itt a túlóra bér emelésnél csak az optimum választás után változik meg a költségvetési egyenes meredeksége, ilyenkor tisztán csak helyettesítési hatás érvényesül. Amennyiben a munkabér változik, akkor ez a változás végig a költségvetési egyenes érinti mindegyik szakaszát, tehát akkor ez fordul el, és ennek megfelelően ilyenkor helyettesítési jövedelmi hatás is felléphet, és attól függően, hogy ezek hogyan viszonyulnak egymáshoz, a munka kínálata, hogy az előbb láttuk, nőhet is meg, csökkenhet is. Na most egy nagyon-nagyon egyszerű feladatot csináljunk meg, jó, hogy egy kicsit megfoghatóbbá váljon ez az egész, amiről szó van. Tegyük fel, hogy a fogyasztónknak a hasznossági függvénye C-szer R. Tegyük fel, hogy a nem munkával szerzett jövedelme a fogyasztónknak mondjuk 5000 forint. Ennyit kapunk valahonnan. Tegyük fel, hogy a munkabér az 1000 forint per óra, és a maximális szabadidő, amit elkölthetünk, ugye legyen az, hogy alszunk is egy kicsit, meg egy kicsit be is járunk mikroökonomia előadásra, tehát aludjunk 7 órát, járjunk be 3 órát mikroökonomia órákra egy héten, tehát az, illetve egy nap, az sok, na mindegy. Tehát egy nap járjunk 3 órát, és akkor a naponta a maximális szabadidő, amin azon gondolkozhatunk, hogy dolgozunk-e vagy nem, az legyen 10 óra. Ennek megfelelően írjuk fel a költségvetési korlátunkat, ugye az úgy fog kinézni, hogy M plusz V-szer R felülvonás egyenlő C plusz V-szer R, tehát 5000 a nem munkával szerzett jövedelmem plusz 1000 forintos órabér van, mit tudom, én szórólapozok, vagy nem tudom azért mennyit adnak, mondjuk legyen szórólapozás, és 10 órát tölthetek maximum ezzel, tehát az 1000-szer 10, az összesen 15000 forint, amit naponta maximum elkölthetek majd, és ezt kell felosztanom fogyasztásra és szabadidőre. A preferencia rendszeremet ez a hasznossági függvény határozza meg. Ugye itt a helyettesítési határráta, ami a szabadidőre, fogyasztásra vonatkozik, úgy írható fel, hogy MUR per MUC, vagyis ennek a hasznossági függvénynek vesszük az R szerinti parciális deriváltját, az C lesz, és vesszük a C szerinti parciális deriváltját, ami R lesz. Tehát azt kapjuk, hogy C per R, és az optimális választásnál ez a helyettesítési határráta megegyezik a munkabérrel, vagyis a C per R egyenlő lesz 1000-rel. Ebből azt fogjuk kapni, hogy a C egyenlő 1000 R, ezt az 1000 R-t behelyettesítjük a C helyére, és akkor azt fogjuk kapni, hogy 15000 egyenlő lesz 2000 R-rel, tehát az R az egyenlő lesz 7,5-del. Tehát ez lesz az optimális szabadidő mennyiség, amit kiválasztottunk. Ez azt jelenti, hogy ami munkát naponta felkínálunk, az pedig 10-7,5 lesz, vagyis 2,5 órát fogok választani, munka, 2,5 órát akarok majd elhelyezkedni valahogy, szórólapozást ennyi időre vállalok például, hogyha ilyen feltételek érvényesülnek. Tehát így határozhatjuk meg a munkakínálatot. Na nézzük meg a harmadik problémakört, amikor arról dönthetek, hogy elköltöm-e vajon az összes jövedelmemet most, vagy pedig inkább megtakarítok, a megtakarításaimat kölcsönadom, annak érdekében, hogy a jövőbeli fogyasztásomat növeljem. Tehát ilyenkor azt nézem meg, hogy hogyan járok jól, hosszabb távon akarom a szükségletkielégítést maximalizálni, és ilyenkor esetleg hajlandó vagyok bizonyos jelenbeli fogyasztásról lemondani, annak érdekében, hogy a jövőbeni fogyasztásomat növelhessen. Tehát időt fogunk beépíteni, az időtartamot beépítjük a fogyasztói döntésbe, és ilyenkor intertemporális döntésekről beszélünk. Tehát intertemporális fogyasztói magatartás vizsgálat akkor történik, amikor az időtényezőt bekapcsoljuk a fogyasztói magatartás elemzésébe, megnézzük azt, hogy hosszabb távon a fogyasztó hogyan fog dönteni, hogyan módosítja a korábbi döntéseit. Továbbra is azt feltételezzük, hogy a szükséglet kielégítését akarja maximalizálni, ami különbség a korábbiakhoz, az az, hogy most hosszabb időtartam alatt akarja maximalizálni. Ennek megfelelően a fogyasztó preferenciáit a jelenbeli fogyasztási lehetőségre és a jövőbeli fogyasztási lehetőségekre fogjuk értelmezni. Tehát ilyenkor a közömbösségi tér, amit használunk, az a jelenbeli és a jövőbeni fogyasztásra vonatkozik, vízszintes tengelyre tesszük a jelenbeli fogyasztást, a függőleges tengelyre a jövőbeli fogyasztást. Itt megint a fogyasztás összevont jószágként szerepel, tehát ezeknek az ára majd egy, ezért itt a jövedelem jelenik meg, tehát a fogyasztás, jelenbeli fogyasztásra költött jövedelem, illetve a jövőbeni fogyasztásra költött jövedelem. Amikor itt egy pontot megjelölünk, az azt mutatja, hogy a jelen és a jövőbeni fogyasztásnak milyen kombinációja van. Tehát bármelyik pont ebben a közömbösségi térben a jelen és jövőbeni fogyasztásnak egy kombinációját jelenti. Hasonló módon, mint korábban értelmezhetjük a közömbösségi görbéket. Ugye minél magasabb közömbösségi görbén vagyok, annál magasabb lesz a szükségletkielégítés mértéke. Fogyasztónak tehát az a célja, hogy minél magasabban fekvő közömbösségi görbéről válasszon. Itt a közömbösségi görbe két pontja közötti elmozdulásnál azt fogjuk megnézni, hogy annak érdekében, hogy a jelenbeni fogyasztásomat növelni tudjam, mennyi jövőbeni fogyasztásról kell lemondanom, hogy az összhasznom ne változzon. Tehát itt a helyettesítési határráta, amit a közömbösségi görbe mentén értelmezünk, az a jelenbeli fogyasztás és a jövőbeni fogyasztás helyettesítésére vonatkozik, és úgy írhatjuk fel, hogy a jelenbeli fogyasztás határhaszna, tehát MUC0, osztva a jövőbeni fogyasztás határhasznával. Tehát itt egy átváltási arányt kapunk, és ez az átváltási arány azt mutatja meg, hogy a fogyasztó preferencia rendszere szerint egy egységgel növelve a jelenbeli fogyasztást, mennyi egység jövőbeli fogyasztásról kell lemondani. Tehát eszközrendszerét tekintve ugyanaz, mint amiről eddig szó volt a korábbiakban, csak most nem XY termék, hanem jelenbeli, jövőbeli fogyasztás szerepel, és ennek megfelelően értelmezzük a közömbösségi görbe mentén való elmozdulást. Na most itt a modellben feltételezünk egy induló pénzkészletet. Ez az induló pénzkészlet azt mutatja meg nekünk, hogy a fogyasztó mennyi jelenbeli jövedelemmel és mennyi jövőbeli jövedelemmel rendelkezik. Tehát például, hogyha a fogyasztónknak mondjuk van 500 egységnyi jelenbeli jövedelme, jelöljük ezt M0-al, 500 ezer forint, és legyen a jövedelme, jövőbeni jövedelme 600 ezer forint, akkor ez azt jelenti, hogy ugye mivel összevont jószágról van szó, az induló készlet úgy fog kinézni, hogy tehát itt lesz az 500, és itt lesz a 600, tehát az induló készletünk ez a pont lesz. Na most a fogyasztónknak lehetősége van arra, hogy ezt a 600 ezer forintnyi jövőbeni jövedelmet elköltse most. Tehát van olyan, aki úgy fogyaszt, hogy többet fogyaszt, mint a rendelkezésre álló jövedelme. Hogyha a háztartások tipikus magatartását nézzük, akkor jellemző például ez az induló háztartásoknál, tehát házasságkötés után, ugye lakásvásárlás, berendezés, ilyenkor általában hitelt kell felvenni, tehát elköltjük a jövőbeli jövedelmünknek egy hányadát. Ha most ezt a 600 ezer forintot elköltöm a jelenben, az, hogy mennyit ér ez a jövőbeli 600 ezer forint, azt az úgynevezett jelenérték számítással számoljuk ki. A jelenérték számítás azt mutatja meg nekem, hogy az a jövőben keletkező 600 ezer ma mennyit ér, és úgy számolom ki, hogy ezt az akkori jövedelmet 1 plusz R-rel elosztom, diszkontálom, ez az R a piaci kamatlábat jelzi. Tehát például, ha azt feltételezzük, hogy a kamatláb 20%, akkor ez a 600 ezer forint jövőbeni jövedelem 500 ezer forintot ér a jelenbe. Ez lesz a költségvetés egyenesünknek a vízszintes tengely metszete, tehát ezt úgy számoljuk ki, hogy M0 plusz M1 per 1 plusz R. Tehát jelenérték számítással határozzuk meg, és ennek a közgazdasági tartalma az, hogyha az összes jövedelmemet, ami a jelenben és jövőben keletkezik, most költöm el a jelenbe, akkor maximum mennyi lehet a fogyasztási lehetőség. A függőleges tengelymetszetet is meghatározhatjuk. Ez azt jelenti, hogy ezt az 500 ezer forintot nem költöm el most, hanem átteszem a következő időszakra, tehát félreteszem, megtakarítom, és jövő időszakban használom fel. Ilyenkor jövőértéket számolok. Tehát a jövőérték azt mutatja meg, hogy egy ma rendelkezésemre álló jövedelem adott piaci kamatlábak mellett mennyit fog érni bizonyos időszak elteltével, mivel itt a egy év múlva van ez a C1, ezért ezt úgy határozzuk meg, hogy M0 szorozva 1 plusz R-rel, ugye itt egy kamatszámítás történik. Ez azt jelenti, hogy ez az 500 ezer forint a 20%-os kamatláb mellett 600 ezer forintot fog érni. Tehát itt, ezt egy kicsit most már nem lesz arányos, elnézést érte, de ez itt 1200 lesz, és ezt úgy határozom meg, hogy M1 plusz 1 plusz R-szer M0. Tehát ennek a közgazdasági tartalma, ennek a függőleges tengelymetszetnek az, hogyha az összes jelenbeli és jövőbeli jövedelmemet a jövő időszakban akarom elkölteni, akkor mennyi lesz a maximális fogyasztási lehetőségem. Tehát ennek segítségével meg tudom határozni a költségvetési halmazomat. Mondjuk itt van ez az induló készlet, M0, M1. Ugye, ha jelen értékben határozom meg, akkor a költségvetési korlátom N0 plusz M1 per 1 plusz R. Ha jövő értékben határozom meg a költségvetési korlátomat, akkor M1 plusz M0 szorozva 1 plusz R-rel. Bármelyik formában meghatározhatom, akár a jelenérték számítás segítségével, akár a jövő érték számítással, a rendelkezésre álló maximális jövedelmet, vagy a jelenben, vagy a jövőben, attól függően, hogy melyik formát használtam, attól függően írom tovább a költségvetési korlátomat. Tehát, ha jelenérték számítás van, akkor az így szerzett jövedelmemet elkölthetem a jelenbeli fogyasztásra, plusz a jövőbeni fogyasztás jelenértékére. Tehát akkor így néz ki majd a költségvetési korlátom. Vagy pedig felírhatom ezt a költségvetési korlátot úgy, hogy M1 plusz 1 plusz R-szer M0, és ilyenkor amire költöm, az lesz az 1 plusz R-szer C0 plusz C1. Tehát akkor végig jövőérték számításos formát használok. Tehát elvileg ez a költségvetési korlát meghatározza a számomra szóba jöhető jelen-jövőbeni fogyasztás kombinációkat, ezek közül akarok választani. Ha megnézzük ennek az egyenesnek a meredekségét, az 1 plusz R határozza meg. Ha a kamatláb emelkedik, akkor mi fog történni? Akkor meredekebb lesz a költségvetési egyenes, az induló készlet körül erre fog elfordulni. Ha a kamatláb csökken, akkor laposabb lesz, de mindig az induló készlet körül fog elfordulni, úgy, ahogy az előző két esetben is láttuk. Most tegyük fel, hogy a fogyasztónk közömbösségi görbéi így néznek ki. Ugye a közömbösségi görbéi alapján, rajzoljunk be még egyet-kettőt, és akkor legyen alatta még egy. Tehát ugye az optimális fogyasztási szerkezete, ez az A pont lesz, ugye az adott költségvetési korlát és az általa elérhető maximális szükségletkielégítési szintet jelző közömbösségi görbe közös pontja. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztónk ennyit szeretne fogyasztani a jelenben, és a választása szerint a jövőbeli fogyasztása ekkora lesz. Tehát C0-C1 lesz az optimális fogyasztási szerkezete. Nézzük meg, hogy ez mit fog jelenteni. Ugye ez a bruttó kereslete a jelenbeli és a jövőbeni fogyasztásra. Látjuk azt, hogy a fogyasztónk többet szeretne a jelenben fogyasztani, mint amennyi jövedelme van. Tehát a C0 az nagyobb, mint az M0. Ez azt jelenti, hogy valahonnan még pénzt kell szereznie, hiszen a jelenlegi jövedelme ezt nem teszi lehetővé, ezt a kívánatos fogyasztási szerkezetet. Ezért ebben az esetben a fogyasztónk hitelfelvevő lesz, mégpedig a hitel nagysága az a C0 és az M0 különbsége lesz. Tehát ez azt jelenti, hogy ebben az esetben a fogyasztó kimegy a tőkepiacra, ott hitelt vesz fel, bemegy valamelyik kereskedelmi bankba, hiteligényt nyújt be, és hitelt vesz fel, ha megítélik neki, hogy megkaphatja. Ezt a hitelt vissza kell fizetni a következő időszakban kamatostul, és ennek következménye az lesz, hogy a jövőbeni fogyasztási lehetősége kisebb lesz, mint a jövőbeni jövedelme. Tehát például, hogyha azt feltételezzük, hogy nagyon egyszerű esetben, megint vegyük ezt az egyszerű hasznossági függvényt, hogy U egyenlő C0×C1, a kamatláb legyen 20%, a jelenbeli jövedelmünk legyen, hát egy kicsit legyünk nagy vonalunkban, jó, legyen 1 millió forintunk. És a jövőbeni jövedelmünk legyen 1 millió 200 ezer forint, hogy egyszerűbb legyen számolni, a kamatláb pedig legyen 20%, akkor nézzük meg, hogy ebben az esetben mi fog történni. A fogyasztónk vajon annyit költe el, amennyi jövedelme van, vagy hitelt vesz föl, vagy éppen hitelt nyújt. Ugye az ábra segítségével még egy dolgot határozzunk meg, mielőtt a példát megcsináljuk. Ugye erre az A pontra mit írhatunk fel, ami nekünk nagyon hasznos lesz a példa megoldásnál? Ugye ott azt látjuk, hogy egy közömbösségi görbét érint egy költségvetési egyenes. A közömbösségi görbe meredeksége, a helyettesítési határráta, tehát a közömbösségi görbénknek a meredeksége az MRS, a jelenbeli fogyasztás és a jövőbeli fogyasztás között, tehát MU C0/MU C1, ennek a helyettesítési határrátának kell megegyezni a költségvetési egyenes meredekségével, amit 1 plusz R-ként írhatunk fel, tehát ez egyenlő 1 plusz R-rel. Tehát itt az ilyen típusú feladatok megoldásánál ebből indulhatunk majd ki, ahogy a többieknél is meghatároztuk ezt a feltételt. Na nézzük akkor, hogy hogyan néz ki ebben a konkrét esetben a feladatunk. Tehát írjuk fel a költségvetési korlátunkat. Használjuk a jelenérték számítást, tehát legyen az, hogy M0 plusz M1 per 1 plusz R egyenlő C0 plusz C1 per 1 plusz R. Helyettesítsük be, ami meg van adva, tehát 1 millió plusz 1 millió 200 ezer osztva 1,2-vel, ugye a 1 plusz R az 1,2 lesz, a kamatláb század része plusz 1. Ezt, ha összeadjuk, ez 2 millió. És ezt a 2 millió forintot kell szétosztanom a jelen és a jövőbeni fogyasztásomra, tehát a jelenbeli fogyasztás plusz a jövőbeni fogyasztásnak a jelen értékére, tehát fölírhatjuk azt, hogy 2 millió forint az egyenlő C0 plusz C1 per 1,2. A helyettesítési határrátát határozzuk meg. A helyettesítési határrátánk ugye a parciális deriváltak segítségével határozható meg. Tehát nézzük meg a jelenbeli fogyasztás szerinti parciális deriváltja, tehát a C0 szerinti parciális derivált az C1 lesz. A jövőbeni fogyasztás, tehát a C1 szerinti parciális derivált pedig C0. És ez az optimum feltétel miatt meg kell, hogy egyezzen a kamatlábbal, tehát 1 plusz R-rel, 1,2-vel. Ebből, ha C1-et kifejezem, akkor azt kapom, hogy 1,2-ször C0. Ezt helyettesítsük be a költségvetési korlátunkba. Tehát azt fogjuk kapni, hogy 2 millió az egyenlő lesz C0 plusz a C1 helyére beírjuk az 1,2 C0 per 1,2, ebből azt kapjuk, hogy az 2 C0, és a C0-ra rendezzük, akkor azt kaptuk, hogy a C0 az egyenlő lesz 1 millióval. Ugye azt mondtuk, hogy a jelenbeli jövedelmünk jó, tehát a jelenbeli jövedelmünk az 1 millió, 1 millió a fogyasztási szándékunk, tehát ez azt jelenti, hogy pont annyit szeretnénk elkölteni, mint amennyi jövedelmünk van. Tehát most ebben a példában, amit fölírtam, nincs szükség arra, hogy hitelt vegyünk fel, vagy nincs lehetőségünk arra se, hogy hitelt nyújtsunk. Itt az ábrán, megint ami fogyasztó ábrázolva van, az hitelnyújtó lesz. Nézzünk meg egy olyan esetet, amikor hitel felvevő lesz a fogyasztónk, illetve itt hitel felvevő, és nézzünk egy olyan esetet, amikor hitelnyújtó tehát itt van az induló pénzkészletünk, itt a költségvetési egyenesünk. És abban az esetben, ha fogyasztunk preferencia rendszere ilyen, akkor nézzük meg, az fog történni, hogy a fogyasztunk jelenbeli fogyasztása ennyi lesz, és a jövőben ennyit szeretne fogyasztani. Ha megnézzük, ebben az esetben több pénze van most, mint amennyit fogyasztani szeretne, tehát ennyit hitelként felajánl. Ezzel a tőkepiacon a hitel kínálati oldalon jelenik meg, Ez effektíve azt jelenti, hogy a kereskedelmi bankoknál, mint betét elhelyező fog megjelenni. Ez azt jelenti, hogy ezt erről a pénzről most lemond, ezt a következő időszakban kamatostól fogja megkapni, ezért a következő időszakban a fogyasztási lehetősége a jövedelme fölé fog nőni. Mondjuk, hogyha a háztartásokat nézzük, ebbe a kategóriába azok a háztartások tartoznak, ahol általában ilyen középkorú felnőttek vannak, mondjuk nem a 30-ra gondoltam, mint középkorú, az nekem még fiatal, tudom, hogy ez egy relatív kategória, de mondjuk ilyen 40-50 év körüli, ahol a keresők ilyenek, ott általában már a jövedelem nagyobb, mint amennyit elköltenek, tehát valamennyi megtakarítás keletkezik, és ilyenkor általában a fogyasztók azért raknak valamennyi pénzt félre, hogy később majd, ha nyugdíjba mennek, legyen olyan plusz, amit föl tudnak használni, vagy ha gyerekeik elindulnak az önálló életbe, akkor tudják miből támogatni. Tehát azt látjuk, hogy a fogyasztók lehetnek hitelfelvevők, illetve hitelnyújtók, a preferenciájuktól függően. Na most azt kellene még megbeszélnünk, itt ezekkel kapcsolatban van-e valami kérdés, van némi nyugtalanság? Remélem nem azért, mert annyira sűrű a dolog, hogyha nagyon-nagyon röviden összefoglalnánk, egy pillanatra megnézem, hogy milyen kép van még itt nekem. Fölrakom a táblát, jó, hogy tisztább legyen, hogy lehessen látni. És nézzük meg azt az esetet, amikor nem egy időszakra kell számolnunk, hanem több időszakos döntésekről van szó. Tehát amikor több időszak van, akkor tulajdonképpen úgy tudnám ezt szemléltetni, hogy van a döntés időpontja a nulladik év, és bizonyos pénzáramlatok időben, mondjuk az első év, második év, harmadik év, negyedik év, ötödik év végén keletkeznek hozamok, vagy ilyen fogyasztási lehetőségek, ezt jelöljük C1, C2, C3, C4, C5, és azt kell megnéznem, hogy ennek az 5 éven keresztül, például itt az ábrán 5 évet rajzoltam fel, hogy 5 éven keresztül keletkező C1, C2, C3, C4, C5-tel jelölt fogyasztási lehetőségnek mennyi a jelen értéke, ezt úgy fogjuk kiszámolni, hogy minden egyes évi fogyasztási lehetőséget a nulladik időpontra számolunk vissza. És ez úgy fog kinézni, hogy a jelen értéknek a jele PV0, a present value-nak a kezdőbetűjéből, és az ijedik időpontban keletkező hozamot osztani kell 1 plusz R az ijedik hatványon, és ezeket a nulladik időpontra visszaszámolt értékeket kell összegezni, tehát így megy, 1-től T-ig, ahány időtartamra keletkezik ez a jövedelem. Ez a jelen érték számítás nagyon hasznos, több területen felhasználjuk, nem csak a fogyasztói döntés elemzésénél, hanem például annál is felhasználhatjuk, hogy megnézzük azt, hogy a fogyasztónak hova érdemes elhelyezni a megtakarításait. Például a megtakarításaiból értékpapírokat vásárolhat, az értékpapíroknak a két leggyakoribb fajtája, amivel találkozhatunk, van több is, de amivel majd a szakirodalomban találkozunk, az a részvény, illetve a kötvény. Tehát az elemzésünket egy kicsit cifrázhatjuk azzal, ha azt feltételezzük, hogy a fogyasztónk a megtakarítását nem csak egyszerűen betétbe helyezheti el, hanem különböző értékpapírokat is vásárolhat. Ugye ilyen lehet még a harmadik, ami elég gyakori mostanában itt a válság időszakában, az állami kincstárjegyek. El kell dönteni, hogy hova érdemes befektetni. Ezekkel kapcsolatban szoktuk használni a jelen érték számítást. Azt érdemes megvenni, amelynek a jelen értéke az kedvezőbb, mert itt a várható hozamok diszkontált értéke nagyobb lesz. Természetesen figyelembe kell venni azt is, hogy mennyibe kerül ennek az értékpapírnak a megvétele most, és hogyan alakulnak a várható hozamok. Ezekkel részletesebben majd a pénzügyi ismeretek című tantárgyban fognak foglalkozni, ezekkel a jelen érték számításokkal. Most csak egy-egy gondolatban nézzük meg, hogy a részvény és a kötvény között mi az alapvető különbség. A részvényt, amikor megvesszük, akkor tulajdonosává válunk a vállalatnak. Tehát ilyenkor tulajdoni jogot szerzünk a részvényvásárlásnál, és mint tulajdonosok jogosultak vagyunk részt venni a közgyűlésen szavazni, a részvények arányának megfelelően ér a szavazati jogunk, és a részvények után kapjuk a jutalékunkat. Ez a jutalék függ attól, hogy mennyire eredményes a részvénytársaságnak a működése. Ha eredményes a működése, akkor pozitív osztalékot kapunk, tehát a részvény után osztalékot kapunk. Hogyha pozitív profitra tesz szert a részvénytársaság egésze, akkor az osztalék is pozitív. Amennyiben veszteséges, akkor nem kapunk osztalékokat. A részvénynek van névértéke, meg árfolyama. A névértéke az a kibocsátáskor ráírt érték, az árfolyam pedig az, amit pillanatnyilag adni-venni lehet. Az, hogy milyen az árfolyama, az függ attól, hogy mennyire jól működik a részvénytársaság. Ha jól működik a részvénytársaság, magas a profit, akkor az árfolyama nő, ellenkező esetben csökken. A kötvény, mint másik értékpapírnak az a jellemzője, hogy ilyenkor nem tulajdonosai leszünk a vállalatnak, hanem hitelezői, tehát ez egy hitelezői jogviszonyt teremt. Egy meghatározott időre, ami a kötvény futamideje, akkor annyi időre veszem meg ezt a kötvényt, és ez időszakra kamatot fogok kapni a kötvény után. Tehát általában ugye a részvénynek nincs lejárati ideje, akkor fogom eladni, amikor kell a pénz, vagy úgy ítélem meg, hogy nem érdemes tartanom, mert árfolyam veszteség keletkezik. A kötvénynek van egy fix lejárati ideje, hitelezői jogviszony, ezután kamatot fogok kapni. Tehát alapvetően különbözik a két konstrukció, de részletesen majd pénzügyi ismeretekbe fognak foglalkozni. Minden esetre itt a jelen érték számítás jól használható, és a gyakorlati életben is nagyon sokat kell számolni majd velük, mint menedzser a vállalatok élén. Van-e valami kérdés a mai elhangzott dolgokkal kapcsolatban? Ha nincs, akkor köszönöm szépen a figyelmet!